Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistoppal újabb segítséget szeretnénk nyújtani a magyar családoknak, szeretnénk megvédeni őket a rendkívüli hideg következményeitől, mondta Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Emlékeztetett, hogy a rezsicsökkentés nagyban védi a magyar családokat, hiszen Európa legalacsonyabb gáz és áramárát fizetik. Azonban emelte ki, a nagy hideg még így is sokaknál magas fűtési számlákat vonna maga után, mert ilyenkor sokan túllépik az átlagfogyasztást. Ezért a kormány úgy döntött, hogy minden magyar családnak és minden magyar nyugdíjasnak átvállalja a januári fűtés számlák után a többletfogyasztás költségét. Elmondta, nagyon sok élethelyzet van, a legtöbben gázzal fűtenek, de vannak, akik távhővel vagy árammal. A számlázás is családonként eltérő, ezért a kormánydöntés technikai végrehajtásánál mindezeket figyelembe kell venni, így erre egy külön munkacsoport alakul. A technikai részletek kidolgozásáig az MVM leállította a számlázást. A további tudnivalókról tájékoztatást fognak adni. Mindaddig, amíg nemzeti kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogja elfogadni a migrációs paktumot, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György úgy fogalmazott, hogy akármilyen politikai nyomás is ér bennünket, a magyar kormány mindig a magyar emberek érdekéből indul ki. Úgy vélte, a migráció kapcsán a magyar emberek érdeke teljesen világos, mert a közbiztonság az valamennyiünk közös érdeke. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz olyan kormány a Magyarországnak, amely igent mond többek között a migrációs paktumra is, és azt a jól látható negatív helyzetet, amit Nyugat-Európában látunk, azt mi hamarabb Magyarországon is megvalósítaná. Ez nagyon súlyos hátrányt jelentene minden magyar számára, tette hozzá Bakondi György. Makkai István szobrászművész készítheti el a Kossuth és Herder díjas erdélyi író Sütő András marosvásárhelyi szobrát, miután az ő pályamunkája kapta a legmagasabb pontszámot a polgármesteri hivatal által meghirdetett ötletpályázaton, közölte Sós Zoltán, marosvásárhelyi polgármester. Az előjáró emlékeztetett arra, hogy Sütő András szobrának elkészítésére novemberben kiírt ötletpályázat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi frakciójának régi vágya volt. Hangsúlyozta, hogy a szoborállítás az emlékezet része, és meghatározónak nevezte, hogy ezt minőségi művészi ötletekkel fejezzék ki. Felidézte, hogy Sütő András az erdélyi magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, személye kulturális, történelmi és identitásbeli jelentőséggel is bír, hiszen összeforr a szomorú 1990-es márciusi eseményekkel. Négy kadétiskola 42 növendékének részvételével tartották meg a Szemere Miklós lövészversenyt a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértó Honvédelmi Sportközpontjában. Az esemény díjátadóján Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője arról beszélt, a szövetségnek a 2017-es megalakulása óta legfontosabb feladata, hogy megszólítsa a fiatalokat a különböző honvédséghez, katonasághoz kapcsolódó sportokon keresztül. Ők olyan többletképességekkel és kompetenciákkal gazdagodnak, amelyekkel, ha szükséges, akkor a hazát is tudják védelmezni, fogalmazott a szövetségi elnök. Simicskó István elmondta, 15 ezer kadét van jelen pillanatban Magyarországon, ami egy óriási eredmény, tekintve azt, hogy 2017-ben mindössze még 3 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, számuk mostanra már több mint 170-re emelkedett. Sport. Bemutatta az idei Forma 1-es világbajnoki sorozatra tervezett autóját, a Mercedes istálló. A német márka online leplezte le a versenygépét, amelynek megszokott fekete szürkefestését oldalt ezüst sávok egészítik ki, míg a motorborításon megjelennek a gyár háromágú csillagai. A világbajnok idény március 8-án a Melbourne-i ausztrál nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában február 11-e és 13-a, valamint 18-a és 20-a között pedig Bahreinben gyakorol. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken, majd később délnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Kezdetben elszórtan alakulhat ki eső, északkeleten néhol ónos eső is lehet. Ezt követően délnyugaton újra elered az eső. A délkeleti-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell, magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szentejétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, euharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie, úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítani a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk. A keresztény a keresztség napján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, mint hogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja. Jöjj hatalmaddal, Atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek, hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja, legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek, gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakóhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja: Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kis hitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 6. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
Vera néni ekkor ér oda. Még meg sem szólal, de Vera már tudja, hogy itt van. Neki mindig megvan a belépője, ezt szokta mondani. És valahogy most tényleg úgy trappol fel a lépcsőn, hogy a többiek félre állnak. Vera nem is bánja, így kicsivel több a levegő. Kezdett felfordulni a gyomra. Sára néni néhány lépésnyire áll meg tőlük. Nem jön közelebb. Hol őt nézi, hol meg a lépcső túloldalán ülő lányát. Mintha választani kellene közülük. Sári valamiért nem veszi észre, hogy megjött az anyukája. Még mindig az arcába temeti a kezét.
Mit gubbasztaszott, te nyomorult?
Sziszegi Sára néni. Egyszerre rekedt és éles a hangja. Zaj van a téren. És nem is olyan hangos ez a kérdés. Mégis mindenki megáll. Még a fogócska is abba marad a szökőkút túloldalán. Csönd lesz. Vera megrémül, de ugyanabban a pillanatban a hasa felől, a mélyéből égető indulat indul el. Hogy beszél ez a nő ő vele? Egy pillanat alatt annyira felforrósítja a harag, hogy már előre is dől, hogy feleljen valamit. Fogalma sincs mit, csak tiltakozzon. Amikor meglátja Sárit. A lány felpattan, rohan az anyja felé, rázkódik a válla.
És még bőksz is, takarodj haza!
Verának tátva marad a szája. Annyira meglepődik, és egy pillanatra, hogy elengedi magát, visszahanyatlik a feje. Egyszerűen nem érti, mi történik itt. Ezek szerint a nő nem hozzá beszél? Sári magához szorítja a táskáját, és próbálja nagy ívben elkerülni az anyját, de nem elég ügyes. Az anyja utána kap és eléri. Fejbe tudja verni. Sárinak kiesik a táskája a kezéből. Már zokog. Sára néni odalép, ritmusosan emelkedik az ő válla is, de valamiért látszik rajta, hogy ő nem sír. Megint megüti. Ijesztően hangosan csattan Sári arcán a pofon.
Szégyellek!
Sári felkapja a táskát és elrohan. Az anyukája megfordul, és mintha egyetlen lépésre lenne csak szüksége ahhoz a távolsághoz, ami köztük van, Vera mellett terem. Mi történt? Vera megrázza a fejét. Nem akar ezzel a nővel az életben beszélni többet. József felel. Vera nem figyel oda, mit mond, csak azt hallja, hogy a fiú felnőttesen határozott. Ő megpróbálja legyűrni magában az undort. Közben jár az agya. Pattognak a fejében a gondolatok. Még mindig nem érti, mi ez az egész. Miért bántotta Sára néni a lányát? Miért verte el, alázta meg mindenki előtt? És bár ebben semmi észszerű nincs, hiszen Sári nem csinált semmit, Vera úgy érzi, neki és Józsefnek közük van hozzá. Nem érti, hogyan is miért, de biztos benne, hogy így van. Sára néni elindul. Felőlem, aztán elvágtat a lánya után. Jó lesz így? Kérdezi József. Vera nem tudja, mit kérdez a fiú. De megkönnyebbül attól, hogy Sára néni elmegy, és ösztönösen megmarkolja a fiú kezét. Köszönöm. Még a híd előtt látni Sára néni alakját, amikor megérkezik a mentő. Vera nem érti, hogy került ide. De rajta kívül senki sem lepődik meg. Az orvos elzavarja a többieket. Ő vizet kap, Józsefnek megtörlik az arcát, erre még emlékszik, utána összefolyik az egész. Csak akkor riadt fel a bambulásból, vagyis inkább félálomból, amikor a doktor olyan mélyre nyúl a torkába, hogy öklendeznie kell. Tartsd vissza, parancsolja a férfi, és nem veszi ki a pálcikát a szájából. Sőt, még mélyebbre nyúl. Lenyomja a nyelvét. Ő próbál szabadulni, de az ápoló szorosan fogja a fejét. Jajgatni próbál, de nem jön ki hang a torkán. És az orvos csak akkor hagyja abba, amikor már majdnem hánynia kell. A mentőben csak a fehér ruhások maradnak, meg József. A fiú az orvossal vitatkozik. Vera csodálja. Ő nem merne így beszélni egy felnőttel, az orvos meg is haragszik. Ne feleselj velem. József bólint. Pedig megígértem Sára néninek, hogy én viszlek haza, mondja Verának, mire a felnőttek nevetni kezdenek. Előbb csak az orvos, utána az ápoló és a sofőr is. Rajtuk nevetnek. Ezt Vera is érzi, de nem bánja. Nem fontos, nem törődik vele, mit gondolnak ezek az idegenek. Most nem számít. Pedig a mama mindig azt mondja, hogy vigyázni kell rá, mit gondolnak róluk mások, és ezt inkább nem is kellene annyit hangsúlyoznia, mert Verának így is elég szomorú izgulást okoz, hogy folyton azon rágódik, ki mit miért csinált az osztályban. És hogyan lehet az, hogy miközben ő mindent megtesz, mégis van, aki nem szereti? De most kivételesen nincs baj. Csak nézi Józsefet. És most olyan, mintha mindig is ismerte volna. Mintha a születésük óta, vagy még régebb óta barátok lennének. És ha itt van József, őt nem sértheti meg semmi és senki. Vera feláll, imbolyog az autóban. Éppen kanyarodnak, majdnem vissza is esik, de József elkapja a kezét. Üljél már le, kislányom, zsörtölődik az ápoló, és még valami csúnyát is mond, amit a mama szerint nem szabad. De Vera most ezzel sem törődik. Lehuppan József mellé. Köszönöm, sóhajt, és fogalma sincs, honnan van ehhez mersze, mert miközben mozdul, az agya tiltakozik, de az ilyet elcsigázott teste nem engedelmeskedik. Na nézd már, kiáltja valamelyik felnőtt, talán az ápoló, amikor meglátja, hogy Vera szinte kábultan a sok izgalomtól és ijegységtől, József vállára hajtja a fejét. József a mentőben megsimogatja az arcát, és az olyan, mintha le lehetne vetni mindent, ami az emberem van. Még a kart és a lábakat is. Mintha mindene oda lenne, és csak a lebegés marad. Valamiért természetes, ami történik, hogy ők ketten vannak, és mindenki más kicsi és távoli. Aztán, ahogy bekanyarodnak az utcájukba, sajnos elmúlik ez a varázslatos védelem. Egy pillanat alatt hihetetlen lesz az egész, hogy ilyen furcsaságok egyáltalán megtörténhetnek. A mama a kapu előtt áll, rémülten, összegörnyedve. Most tiszta olyan, mint a nagyi. Vera gyomrában még ott van az iménti melegség, de az agya már jelez, baj lesz. A konyhában ülnek le, és ő el szeretné mondani a mamájának, hogy utálja az eszét. Mert csupa olyan dolgokat mond, sugdos és parancsol, ami neki nem jó. És mi van az ő fejével, ha nem azt akarja, ami neki jó? De ilyenekről nem lehet beszélni, mert a mama dühös. Még ha nem is olyan kegyetlen és igazságtalan, mint a Sári anyukája. Először végig tapogatja mindenét, utána magához szorítja, és azt ismételgeti, hogy a szívbajt hozta rá. Kellemetlenül sokáig kell tűrnie a konyhában, a mama kitartóan vizsgálja. Vera egyre jobban unatkozik, a mama haja ingerli az orrát. Mondani szeretné, hogy nem ő hívott mentőt, azt sem tudja, hogyan kell. De valahogy ezt sem meri kimondani. Valami azt súgja, jobban teszi, ha hallgat. De mintha a mama megérezné, mire gondol. Felpattan, hirtelen máshogyan mérges, pedig sohasem szokott. Vera nem is emlékszik, hogy ő vele kiabálta már valaha a mamája. És mivel egyetlen kérdésre sem tud válaszolni, a mama egyre idegesebb. De hiába kérdezi meg sokszor, neki fogalma sincs, ki hívott mentőt. Volt-e ott akkor felnőtt a múzeum előtt? Azt sem tudja, hogyan került be a kocsiba, és hogy miért kellett szirénázva jönni még az utcában is. Ekkor a papa is hazaér. Ő is olyan ingerült lesz mindjárt, mintha Vera tehetne az egészről. És ettől őt folytogatja a sírás. Mert ugyan gyakran hazudja a barátnőjének, hogy az ő szülei is sokat veszekednek, de ez csak azért mondja, hogy Sárinak ne legyen rossz. Biztosan fájna neki, ha tudná, hogy az ő mamája és papája nem bántják egymást, és hogy csak ritkán van otthon rossz hangulat. De most Vera hiába kéri, nem hagyják abba. A papa azt ismételgeti, nem tűri a rendbontást, és hogy nem törvénytelenségekre nevelte őt. Vera nem tudja, milyen törvénytelenség van abban, ha valaki belecsúszik egy gödörbe. Hiszen nem akarta. Nem volt jó ott lenni, és ő azt hitte, hogy ha baleset éri, sajnálni fogják. Erről eszébe jut a Sári mamája. Az a borzalmas néhány perc a múzeum előtt, meg az, hogy Sára néni mennyire haragudott a lányára. Érthetetlen, gondolja Vera, hogy a felnőttek mit miért csinálnak. És közben meg is nyugszik, hiszen az, ami most vele történik, még mindig sokkal jobb, mint ahogy Sári járt. De ekkor a papa megrázza a vállát, hogy nem is figyel. Látja rajta, hogy csak bambul, ahogy szokott. Biztos a régészeti ásatást is ezért nem vette észre, pedig fel van lobogózva, harsogja a papa. Mit gondolnak rólunk a szomszédok, harsogja a mama. A társasház összes ablaka világított, kint álltak a népek, lejöttek a lépcsőházból, mindenki minket nézett. Vera arra gondol, hogy ez nevetséges. Miért fontosabbak a szomszédok, mint ő? Hiszen akár baja is lehetett volna. Honnan tudják azt ott szemben, hogy vele mi történt? De hiába az égbe kiáltó igazságtalanság, a papa sem védi meg. A mi családunk rendben él. Ő meg ezt kiabálja, aztán az asztalra csap, csönd lesz. Vera vigyáz, nehogy kimeredjen a tekintete, mert akkor észreveszik, hogy nem figyel, és ettől a sok gorombaságtól eléggé megijed, most nem nehéz nem elbambulni, de amint egy kicsit is hosszabbra nyúlik a csönd, ahogy a szülei elhallgatnak, és van egy pillanatnyi ideje magára figyelni, valami újra égetni kezdi belül. Hát mi van ott? Csodálkozik. Mitől tud így felforrósodni? József bőrének az illatát érzi az orrában, és csodák csodája, nem rossz illat. Hogy lehet az, hogy eredetileg kellemetlen volt, és most mégis jó? Az meg még furcsább, gondolja, hogy valaki, aki nem az ő családjához tartozik, az mégis olyan tud lenni, mintha mindig ismerte volna. Szombat van, nem kell iskolába menni. Vera ilyenkor szeret sokáig aludni, és nem csak szeret, de tud is. Fölöttébb rendes álomszuszék. A 10 óraihoz szokta felébreszteni a mama. Sári mindig azt meséli, hogy ő, ha nem kell iskolába menni, valamiért hamar felébred, és olyankor egyedül van, mert a szüleit nem szabad zavarni, és a tévét is csak halkan lehet nézni. Vera gyakran álmodozott ilyen csöndes, magányos reggelekről, amikor azt csinálna, amit akarna. Olyankor biztosan másmilyennek látszik a lakás, előbújnak a titkai, és mégsem félelmetes, mert az előzi az ijegységet, hogy a szülei a hálóban szuszognak, és a szürkület káprázatában minden tiltott dolog védtelen lenne, megadná magát. A lemezjátszó plasztik fedele hivogatóan csillogna a nappaliban, és ott volna őrizetlenül a papa legkedvesebb lemeze is, amit Béla bácsi hozott Berlinből, akár fel is lehetne tenni halkan. Egy bácsi nyújtja az égbe a kezét a borítóján, és olyan, mintha világító bűvös kockákból lenne alatta a padló. És a lemezek alatt ott őrzi a kártyapaklikat a papa fonott kosara. És a legnagyobb szentség is megközelíthető, amihez egyáltalán nem szabad nyúlni, pedig az csak egy aprócska modellasztal. Nem is asztal igazából, inkább olyan, mint egy nagyobb hokedli, a ragasztós tégellyel meg a sok gyufával. A gyufákból idővel torony lesz, vagy híd, vagy tömbház, vagy kerítés. És ezek a tárgyak mind őt néznék, egyedül őt. És csak arra kellene figyelni, hogy aztán mindent visszategyen oda, ahonnan elvette, nehogy a papa észrevegye. Vera egészen részletesen elképzelte, milyen lenne egy magányos szombat reggel. De a fejében egészen más volt. Mert amikor régebben erre gondolt, eszébe sem jutott József. Ő nem volt a képben. De az, hogy ő nincs a képben, innen nézve logikátlanság, mert ha nem gondolna rá, akkor nem is ébredt volna fel ilyen korán. Elaludni is alig bírt, mert mindig csak szorítani kellett a párnát, vagy nagy bocót, aztán amikor nagy nehezen elszenderült, álmában mindjárt megjelent a fiú, és erre ismét felébredt. Se ébren lenni, se aludni nem lehetett tőle. Reggel 7-re el is megy a kedve az egésztől, és már zsibbad a hasa a sok izgalomtól, bizsergéstől. Ahogy felül az ágyban, lassan szétárad benne a szomorú izgulás, olyan, mint a hasfájás, alattomos. Furcsa, de nem jó érzés, hogy nem mehet iskolába. Arra gondol, bárcsak ne történt volna tegnap semmi. Maradt volna a fenekén a múzeum előtt, jobb volt előtte, de legalábbis ismerősebb és nyugodtabb. Vágyik a tegnapi életére, az alvásra, a meleg konyhára, a hétköznapi kakaóra vagy a hétvégi karamellás tejre. Ez a borongós, hűvös reggel a néma szobával és ezzel a kényszerrel, hogy mindig Józsefre kell gondolni, nem tetszik neki. Elhatározza, hogy leneveli magát róla. Mint mama a körömrágásról. Vagy még annál is jobban, mert a mama csak akkor nem rágja a körmét, ha a papa is látja, de ő tényleg nem akarja ezt tovább. Nem akar ilyen zsibbat lenni. Szándékosan eltereli a gondolatait. A lovas torna elsőre jó ötletnek tűnik, de nem működik, mert először a kötelező kűr sok erőgyakorlata jut az eszébe, meg a bosszúság. Jellemző, hogy tavaly, amikor kedvére való volt minden, nem volt városi bajnokság. Aztán meg arra, hogy milyen kiszámíthatatlan és gonosz mostanában Géza bácsi. A legpontosabb gyakorlatait is leszólja. Szóval erre se annyira kellemes gondolni, de ez legalább feldühíti. Így másfelől meg egészen sikeres a figyelemelterelés. Lassan még az istálló szagot is érezni véli az orrában, amikor minden összedől, mert megint megmozdul valami belülről, és reszket a gyomra. És az a furcsa, hogy közben nem is gondol Józsefre. A kötelező kűr elemeit ismételgeti fejben, és annyira koncentrál, hogy más be se villanhat, de hiába, a teste mégis a fiúra gondol. Annak nem lehet parancsolni, a gyomrának és a hasának eszébe jut József. Így ő sem tudja tovább tartóztatni magát, hirtelen József földes kezét látja. Érzi, ahogy megsimogatja az arcát. Ezt annyira jó elképzelni, hogy már rossz. Vera eldobja magát az ágyon. Földre esik kisbocó és nagybocó is. Pedig nekik mindig a párnák mellett van a helyük, de ez most nem számít. Sőt, Vera a párnát is a földhöz vágja. Elveti magát, és rúgja, rúgja meg üti az ágyat, némán. Zihálva rúg kapál. Ameddig csak bírja. Ameddig egészen el nem fárad. És még szinte fullad a fáradtságtól, amikor álomba zuhan. A mama kelti fel. Ébredj, te álomszuszék! Belemar a gyomrába az éhség. Este eszébe sem jutott enni, és kivételesen a mama sem erőltette. A nagy mentős letolás után a papa bekapcsolta a tévét, Vera meg a szobájába menekült, de most farkas éhes. Rohanna is ki azonnal a konyhába, de a mama elkapja a kezét. Előbb öltöz fel, súgja. Vera nem akar. Szombaton az a legjobb az egészben, hogy akár délig is pizsamában van. Előbb a konyhában, utána a tévé előtt, és különben is belehal, ha nem ihat azonnal egy korty karamellás tejet. Kisbocó és nagybocó a földön. A mama meg van döbbenve. Kisbocó és nagybocó testvéri rangon vannak, szent állatok, a két öltöztethető tehénnek, amiket az Oravec mama vart szirma besenyőben, még soha nem volt ilyen mostoha a sorsa. Jaj, nyafog Vera, mama felveszed? Közben már surranna is ki, de a mama megint utána nyúl és visszarántja. Ez fáj, kiáltja ő, és feltámad benne a harag. Ha nem fegyelmezné magát, ellökni a mama kezét, amikor egy csapásra elillan az egész, meghallja a fiú hangját. Elsápad. A rémület szinte legyűri. Le akar ülni az ágyra, de az ágy már arrébb van, szerencsére a mama elkapja, ezért nem huppan le a földre. Egészen közelről nézik egymást, a mama úgy mosolyog, hogy közben szomorú a szeme. Na-na, azért ennyire nem kell megijedni. Vera átöleli a nyakát és szorítja. Olyan jó, hogy a mama vigyáz rá, nem kérdez semmit, nem viccelődik, nem gúnyolja ki, csak viszont szorítja ő is. Öltöz fel, kislányom, vendéged van. Vera bólint. Kapkodva öltözni kezd, a mama sem szól semmit, kicsit felhúzza a redőnyt, ezer apró ponton fénylik a szoba, a mama megint húz a redőnyön, egy ragyogó fényfolyosó szalad végig a radiátortól az ágyig, most olyan, mintha lenne egy közös titkuk. Vagy együtt csináltak volna valami tiltott dolgot, mintha a mama egy kicsit Sári lenne, de nem, Nem is egészen olyan, mert a barátnőjével tényleg csak akkor szokta ezt érezni, ha valami rosszat csináltak, és félnek, hogy kiderül. De ez most más. Sokkal jobb, igazibb, melegebb. A mama egy blúzt nyújt felé. Vera meglepődik. Nem a játszós pólót adja. Ő majdnem rá is szól, hogy nem ebben szokott itthon lenni, de a mama közben már az ágyat veti be. Gyönyörűen, gyorsan tudja csinálni. A takaró és a párna ugranak neki. A papa szerint félnek tőle. Vera vár. Aztán ahelyett, hogy belebújna, leteszi a blúzt az ágyra. A mama kérdőn ránéz. Abba hagyja az ágyazást. Ne várakoztass tovább, mondja a mama. Vera bólint. Felveszi a legszebb blúzát, az új kék gallérost. Az Oravec nagyi küldte postán. Senkinek sincs ilyen. És ez a mama szerint azért van így, mert az Oravec tata hozta Amerikából. Vera ösztönösen a melegítő nadrág után nyúl, de meg sem érinti, rájön, nem lesz jó. A mama tartja a farmert, amit fizetésnapkor vettek Szabadkán, és amit valamiért el kellett dugni az ülés alá a buszban. Amíg Vera felhúzza a nadrágot, a mama a haját fésüli. Együtt indulnak ki a nappaliba. Vera lábából kimegy az erő, de a mama megszorítja a kezét, és ettől jobb. Attól meg még inkább, hogy Józsefnek kikerekedik a szeme, amikor meglátja őt. Mondjuk, ez csak egy rövid ideig jó érzés, utána egyszerre jó is, meg rossz is, mert a papa és a mama is ott van, és ha ő nem tud megszólalni, akkor legalább József mondhatna valamit. Olyan sokáig hallgatnak, mintha felelés előtt lennének, mintha Etelka néni lapozná hosszan a napló kövérlapjait. Ki kér karamellás tejet? Néz körbe a mama. Vera jelentkezik, mint az iskolában. József megrázza a fejét. Köszönöm, nem szeretem. Kakaót? Kérdez vissza a mama. József úgy bólint, hogy egész testéből meghajol. Azt igen, de csak ha... A mama elneveti magát. Nem lesz föle, ne aggódj. József szokatlanul néz ki. Otthon oldalra fésülték a haját, és talán be is kenték valamivel, de a sok göndör fürt újra bogja akar lenni. És most inkább olyan, mintha elfeküdte volna. Ezen Vera máskor biztosan jót derülne, és alaposan meg is nézné magának, és persze most is meg akarná, de egyszerűen nem tud ránézni. Mindenhová lehet, csak ő rá nem. És amikor egy villanásra mégis összeakad azzal a gombszemmel a tekintete, akkor meg a fiú néz gyorsan máshová. Az jut eszébe, hogy tulajdonképpen jó, hogy ez vele is így van. Mert még sohasem volt így, és ha most sem lenne, nem értené, hogy József miért csinál úgy, mintha ő így sem lenne. Szerencsére a papa, ahogy szokta, magyaráz. József meg szorgalmasan, katonásan válaszol. Pattognak a szavai. Sosem beszél így az iskolában, ott mindig szemtelen. Még a tanárokkal is nyegle, de most kicsit olyan, mint egy kis katona, vagy egy kadét. Valami régi filmben. Vera a résnyire húzza a szemét. Próbál mindent fekete-fehérben látni, beleolvadni ebbe a régi mesébe, ebbe az elképzelt valóságba, amibe belecsöppent. Hiszen ez nem is az ő nappaliuk. Sose jön vendég, hozzá meg végképp nem, csak Sári. Szóval náluk ilyen nem szokott történni. József éppen a családjáról beszél, hogy ő lengyel, ezt mondja, és hogy csak lengyel rokonai vannak. A papa feláll, halkít a tévén, de nem ül vissza mindjárt a fotelba. Tétovázik. Úgy méri végig a fiút, mintha el akarná adni. Másmilyen felmenőd nincs? József zavarba jön. Az mit jelent, hogy felmenő? Öregebb rokom, vágja rá a papa. József továbbra is álmélkodik. Mire tetszik gondolni? Meghoztam a kakaót, kiált be a mama a konyhából, ami azért furcsa, mert nem hozta meg, kint van. De ettől a mondattól a papa kizökken, mégiscsak leül, hátradől a fotelben. Felrakja a lábát a pufra, aztán megint leveszi. Felkapja a már salátává lapozott újságot, az eleje, amire az van nyomva dundi betűkkel népszabadság, leesik a földre, de néhány lap a kezében marad. Semmi, fiam, nem érdekes. Zene.
elhangzott Grecsó Krisztián Vera című regényének 5. része. A felolvasó Törőcsik Franciska, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt holnap hajnalban 0:05-től megismételjük.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A január